Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, nem fogom én sem felolvasni Jónás könyvét mindenestül, bár valamivel rövidebb lenne, mint Mózes első könyvéből lett volna a 37. fejezettől az 50-ig. Válogatott verseket fogok felolvasni Jónás könyvéből. Ülve hallgassuk. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, de te kiemelted életemet a sírból. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba 1 napi járásra, és ezt hirdette: még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz: ó Uram, hát nem ezt mondtam én már akkor, amikor még hazámban voltam? Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmességű, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte: igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úr ezt mondta: te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És ott a sok állat is. Eddig Isten írott igéje. A felolvasás közben is érzékelhettük, hogy tényleg csak egy-egy kiragadott mondat volt, de általában ismerjük ugye Jónás könyvét, és az összefüggések eszünkbe juthattak. Ki is volt ez a Jónás? Mikor történhetett mindez? Jogos a kérdés, mert hisz nem a mesék világában vagyunk, amikor az Isten igéjével foglalkozunk, vagy még inkább Isten foglalkozik a Biblián, az ő igéjén keresztül velünk, hanem a történelem talaján járunk. Másutt is van említés Jónásról a Bibliában, a Királyok második könyvében, második Jeroboám északi-izraeli király uralkodása kapcsán, akiről különben azt állapítja meg az Isten igéje, hogy Jeroboám azt tette, amit rossznak lát az Úr, nem tért el Jeroboámnak, tudnélik az előzőnek, Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Ő állította vissza Izrael határát a Hamáti úttól a síkság tengeréig, az Úrnak, Izrael Istenének igéje szerint, amelyet kijelentett szolgája, a Gat-Héferből való Jónás próféta, Amittaj fia által. Mert meglátta az Úr Izrael igen keserves nyomorúságát, hogy végét járja már apraja nagyja egyaránt, és nincs segítője Izraelnek. Nem mondta azt az Úr, hogy eltörli Izrael nevét az ég alól, ezért megszabadította őket Jeroboám, Jóás fia által. Ebből az idézett néhány igeversből, a Királyok második könyvéből nem csak azt tudjuk meg, hogy mikor élt Jónás, a történelmi helyzetet, nem csak azt ismerhetjük meg, hanem tömören azt a proféciát is, ami az Úr szava volt, és ez a Jónás, Amittaj fia hirdethette, mint Isten szolgája, hogy meglátta az Úr Izrael igen keserves nyomorúságát, és még az engedetlen észak-izraeli királyt, Jeroboámot, második Jeroboámot is felhasználta az Úr abban, hogy szabadítást adjon, és kegyelmi időt, haladékot adjon az ő népének. Ha erre a részletre gondolunk, akkor talán az is megfogalmazódhat bennünk, hogy olyan nemzeti proféta volt, nemzeti érzelmű proféta volt Jónás. Lehetne ennek mondani, minden esetre az Úr igéjét mondta, mint Isten szolgája, akkor, amikor Izrael szabadulásáról profétált. Most azonban, ahogy Jónás könyvéből megtudjuk, egészen más feladatot bízott rá az Úr. Menj el Ninivébe! Ninive az ókori időnek az egyik olyan katonai birodalma volt, Asszíria tudnilik, annak volt a legnagyobb városa, nem mindig fővárosként, de a legjelentősebb városként Ninive. Egy olyan katonai hatalom volt, amely a hódításra, a rablóhadjáratokra rendezkedett be, aztán még a leigázott népeket át is telepítette innen-oda, amonnan-nem ide. Egy vérengző birodalom volt Ninive. Hát jobb lenne, ha elpusztulna, nem? Különösen a választott néphez, Izraelhez tartozó embernek, mint Jónásnak is, ez lehetett a gondolata, ha Ninivére gondolt. És most Isten oda küldi, menj el Ninivébe, és prédikálj. Igen, a gonoszságuk ellen kell prédikálni, mert az égig hatolt a gonoszságuk, de oda kell menni. És Jónás mozdul, és ez az egyik első, amit ma este nekünk is meg kell értenünk Isten igéjéből a magunk számára, hogy ha az Úr szól, akkor mozdulni kell. Valamerre mozdulni kell. Ha nem az engedelmesség irányában mozdulok, akkor kénytelen leszek az engedetlenség irányába mozdulni. Az döbbenetes, hogy még ha a térképre nézünk, akkor is pontosan ellenkező irány, amerre Jónás menni próbál, menekülni próbál az Úr elől. Pontosan ellenkező irány. Az Úr keletre, észak-keletre küldi, szárazföldön, körülbelül 900 kilométerre. Ő meg elindul az akkor ismert világnak a végső határára, a mai Spanyolország területén létezett ez a Tarsis. Oda akar menekülni az Úr elől. Mennyire kifejező Jónás történetének kapcsán is, de aztán rögtön a magunk számára az, amit a bevezető Zsoltárban hallhattunk. Igen, oda kell jutnunk mindegyikünknek, hogy hová menjek a te lelked elől, orcád elől, hova fussak. Hát nem lehet Isten elől elmenekülni. Annyiszor próbál az ember Isten elől bújni, menekülni. Igen, a bűneset óta így van ez. Ez a természetes reakciónk, de épp a 139. Zsoltárban az a mondat, amit így olvastunk a mai új bibliafordításból, hogy kezedet rajtam tartod, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, az az eredeti szövegben az úgy hangzik, hogy hátul és elől körülfogtál engem. És ebben benne van az, hogy amikor Isten közelítését érzékelem, az önkéntelen reakciója a bűnös természetemnek, hogy megfordulnék és menekülnék. De ott is ott van Isten. Hátul és elől körül fogtál. Kezedet rajtam tartod. Ez nem csak a védelem. Igen, ez a beszorítás is. És sarokba szorítottan kell nekünk átélni, hogy Isten elől nincs hova menekülni, de megadva magamat neki lehet hozzá menekülni. Ha általában ez jellemző az emberre, ez az első reakciónk, amikor Isten közelít hozzánk, hogy bújni próbálnánk a bűneset óta, ahogy mondtam. Na de aki már hitre jutott, aki már az Úr szolgálja, az hogy teheti ezt? A pogány hajósok megdöbbennek rajta, amikor megértik. Most erre a részletre is hadd hívjam föl a figyelmeteket. Megdöbbennek rajta, hogy Jónás ugye elmondja a hitvallást. Ráesett a sors, ki kell vallania, hogy mi miatt van ez a nagy vihar, én miattam támad, hát ki vagy te, Héber vagyok, a mennyistenét félem. És amikor megértették, hogy az Úr elől menekül, a pogány hajósok azt kérdezik, hogy tehettél ilyet? Testvérek, akiket hitre juttatott az Úr, hívő embereknek valljuk magunkat. Nem történt már ilyen velünk? Hogy körülöttünk azok, akik nem hívők, akik nem ismerik az élő Istent, azok döbbentek meg azon, hogy ez hívő létére mi csinál? Igen, mert ha az Úr szól, akkor mozdulni kell. Vagy engedelmeskedem hitben az Úrnak, bármennyire nem értem, miért küld oda, én nem látom értelmét, de engedelmeskedem. Vagy ha felülbírálom Isten szándékát, és menekülni próbálok előle, igen, akkor az ellenkező irányba kell mozdulni. Az Isten igéjének hatalma van. Az Isten igéje döntési helyzetbe hoz bennünket, mint egykor Jónást. Valamerre mozdulni kell. Ha nem az engedelmesség irányába, akkor az engedetlenség irányába. De Isten nem hagyja annyiban, akit már úgy tart számon, hogy ő az enyém. Eljegyeztem a magaménak. Szolgálatomba állítottam. Annak utána nyúl. Viharral, veszedelemmel, megszégyenüléssel. Ez is egy fontos részlet számomra itt Jónás történetében, amin keresztül hozzám is beszél az Úr, és nektek is hirdetnem kell, hogy igen, van olyan, amikor a hitetlenek előtt meg kell szégyenülnünk hívő létünkre, mert nem hívő módon reagáltunk az Úr szavára, de az Úr nem fog megszégyenülni akkor sem. Én megszégyenülhetek az engedetlenségem miatt. De az Úr ezen keresztül is a dicsőségét munkálta, mert ezek az emberek, olyan emberségesek is ezek a pogány hajósok egyébként, nem akarják bedobni Jónást a tengerbe, de hát aztán kénytelenek bedobni. Ezek az Úrhoz fordulnak. A hívő bukásán keresztül is, mert rádöbbennek a mindenható Isten hatalmára, megtérnek. És Isten így hoz ki jót a rosszból, de ez soha nem igazolja a mi engedetlenségünket. Még ha Isten képes volt azt is felhasználni némelyek megtérésére, betervezte Jónásnak ezt a futását, menekülését is az Isten. És vannak pogány hajósok, akik megtérnek ennek következtében. Aztán mi történik? Igen, ott a nagy hal gyomrában nem tudjuk pontosan, milyen tengeri állat volt ez. Túléli Jónás, túléli a halált. Jellé lesz majd az a 3 nap és 3 éjjel, amit a halgyomrában tölt. Az Úr Jézus maga mondja az öntudatosan jelet követelő kortársainak a zsidóságban, hogy nem adatik más jel nektek, mint a Jónás jele. Előképpé lesz Jónás. És ott a halgyomrában megítélten és megmentetten. Megítélten és megmentetten, és egy lélegzetre mondhatom ki. Már hálát ad a szabadításért. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, és ebben ott van annak az elismerése, hogy teljes joggal megtehetted volna velem, Istenem. Az ilyen gyatra hívővel, az ilyen szolgálatot megtagadó szolgával. Teljes joggal megtehetted volna, hogy eltaszítasz magad elől, és nem ezt tetted, kiemelted életemet a sírból. Az Úrtól jön a szabadítás. És egyébként a szabadítás szavában benne rejlik Jézus neve. A Jesuában, a Jésua. Oly sok helyen a Biblia héber szövegében. És Isten kiköpette a nagy hallal Jónást a száraz földre. Most mi lesz? Mi a folytatás? Jónás nem megy azonnal, hogy jó, akkor most már beleszorítottál az engedelmességbe, Istenem, hát akkor megyek. Az engedelmesség azt jelenti, hogy most akkor megint az Úr szavára várok. Az engedelmesség azt jelenti, hogy nem próbálok önhatalmulag akkor újat kezdeni. Mert az önhatalmulag nem mehet, hogy újat kezdjek. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. És akkor indulni kell. Ez a másodszor, micsoda kegyelem, indulj menj Ninivébe, a nagyvárosba. Igen, a vérengző birodalom fővárosába. Ki volt ott akkor a király? Vannak olyan magyarázók, akik arra gondolnak, hogy harmadik Adad-nirári, mert vannak bizonyos asszír feljegyzések arról, hogy az ő uralkodása idején egy vallási reform történt Ninivében. Mások harmadik Adad-nirárinak a második fiára, második utódjára gondolnak, harmadik Assurdánra, mert akkor meg sok csapás érte az asszír birodalmat. Volt abban pest is, volt abban napfogyatkozás, az a napfogyatkozás, amiről Ámosz is profétált. Nem tudjuk teljesen pontosan, de azt olvashatjuk, hogy Ninive az ítéletes üzenetre felébredt. Jónást az ítélet meghirdetésével küldte el Isten. De azért figyeljünk föl arra, hogy az ítéletes üzenetben ott rejlik a kegyelem. A kegyelmi idő tudnélik. Még 40 nap. Nem kis idő ám a 40 nap. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Ebbe az óriási városba, amelynek 15 méter vastag falai voltak, a belső fala és 30 méter magas. Elkezd bemenni Jónás. Hát nem tudjuk, hogy milyen volt a bőre például. Van olyan ige magyarázó, aki arra gondol, hogy ami a halgyomrában történt vele, az azért igencsak meglátszott a bőrén. Elég ijesztő alak lehetett, úgy kinézetre is. Mindezek után, ahogy Isten megfenyítette. De amit mond, se több, se kevesebb. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Mert akit az Úr küld, annak az Úr küldetésében kell menni. Oda, ahova az Úr küldi, és azzal, amit az Úr bíz rá. Nem mondhat se többet, se kevesebbet. Vannak Istennek szolgái, akiket mondhatni, hogy szinte kizárólagosan az ítélet üzenetével küld el. Mert annak kell fölhangzania. Lényegében a közelgő ítélet volt a hangsúlya Keresztelő János szolgálatának is. És ezzel kellett utat készítenie a szabadító, kegyelmes Úrnak. Jónás se többet, se kevesebbet nem mondhat. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Meghirdeti. És a megdöbbentő az, hogy nem hallgattatják el. Emberileg számíthatott volna erre, nem? A megdöbbentő az, hogy ébredés támad Ninivében. Nem csak az erőszakos nép között, hanem maga a király leszáll a trónjáról, zsákruhába öltözik. Nemzeti programmá lesz a bűnbánat Ninivében. Ebben a mi országunkban is jó lenne egy ilyen nemzeti program, csak hát ez tényleg nem megy úgy, hogy emberi rendelésre. Ehhez az Isten igéjének az ereje kell, hogy az egyesek szívében hatni kezdjen. Nemzeti programmá lesz a bűnbánat ott Ninivében. És Isten látja, Nem azt, ami a szeme előtt van, hanem mind a mögött, amit cselekszenek, a szív belső indítékát. És megkönyörül rajtuk az Isten. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja az ember fiait. Mert fenyítésével, büntetésével, ítéletének üzenetével is. Ő valóban kegyelmének az útját akarja készíteni. Azok számára is, akikről mi elképzelni nem tudnánk, hogy megtérjenek. Meg olyan érzések lehetnek bennünk, hogy nem is kívánjuk, hogy megtérjenek. És lám az Isten igéje elkezd hatni, és ezek az emberek bűnbánatra jutnak, és megtérnek. Isten öröme az, ha kegyelmezhet. És akkor itt megint kiderül, hogy nem tanult még eleget Jónás, az Úr szolgája az eddigiekben. És vajon én, meg ti eleget tanultunk-e már? Mindabból, ahogy Isten foglalkozott velünk, ahogy beszorította, ahogy magához szorította, ahogy helyreigazított. Aztán jön az újabb helyzet, és kiderül, hogy az ő gondolatai messze magasabbak, mint a miénk, és az ő útjai messze csodálatosabbak, mint amit mi gondoltunk. Látta cselekedeteiket, látta a szívüket, és megkegyelmezett nekik. És hogy reagál rá Jónás, aki teljesítette a küldetését, aki elmondta azt, amit el kellett mondania az Úr nevében, se többet, se kevesebbet. Elkezd duszogni egy hamis önérzettel. Nem gyermeki, hanem gyerekes. Nekünk gyermekinek kell és szabad lennünk. Itt látjuk, milyen az, amikor egy hívő gyerekes. Tudtam én. Azt jól tudta. Hát Izrael hitvallása, amit nemzedékről nemzedékre adtak át. Jól tudta a hitvallást, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, hosszú tűrő. Nagy a szeretet. A gonosz miatt is bánkódó. Megbánja a rosszat, amit rá akart fúdítani. Azokra, akik megérdemelték, ha megtérnek, tudta még. Elméletileg jól tudta. Elméletileg mi is annyi mindent tudunk az Isten igéjéből. El tudjuk mondani a hitvallásokat. Bizonságot tudunk tenni. Aztán jön ez a gyerekes duzzogás, hogy a hűséges Isten, aki önmagához hűséges, így kegyelmez. Azoknak is, akiknek én elmondtam, hogy milyen ítéletre méltók, és ideje is lenne, hogy rájuk zúduljon az ítélet. Erre megtérnek. És szánja őket az Isten. És jön a nagy nevelés. Igen. Majd az új szövetségben így halljuk ezt, amikor Simon Péterrel is megérteti az Úr. Most kezdem érteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. És az új szövetségben egész csodálatosan így ragyog föl, ez a mindenkit megmenteni akaró isteni kegyelem, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. De jó, ha azok közé tartozunk, akiket arra nevel ez a kegyelem, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazul és szentül éljünk ebben a mostani világban, várva a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Meg akarja tisztítani, igen, az élő Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus, a mi indítékainkat is, annyiszor hozzá tudnak keveredni bennünk, hívő létünkre is, hozzá tudnak keveredni a magunk érzései az Isten mondani valójához. Megítélt az Úr engem nem egyszer azzal, amikor Jakab levelében azt olvassuk, hogy ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. És volt, amire visszatekintve azt kellett mondanom a gyülekezetben, hogy amit az Isten igéjéből kimondtam nektek, azt el kellett mondanom. Tompítás nélkül. Isten ítéletét a bűn fölött, a megtérésre hívást. De bűnbánattal kell vallanom azt, amikor nem az Úr Jézus indulatával mondtam, hanem a magam indulata keveredett hozzá. És azért bocsánatot kérek. Jónás úgy érezhette, hogy blamás helyzetbe hozott engem az Isten. Nem hagyja végre az ítéletet, amit meghirdettetett velem. Testvérek, semmi helye az ilyen önérzeteskedésnek, hanem annak van helye, hogy meghódol lelkem előtted, szent felség. Annak van helye. Mert igaz vagy, Uram, mert hűséges vagy, mert kegyelmes vagy, még hozzám is, meg ahhoz is, azokhoz is, akik tényleg annyira ítéletre méltók, mint én is. Szánó szereteteddel csodálatos vagy, Uram. Isten szánva tekint az ő teremtményeire. Szánva tekint azokra, akik nem tudnak eligazodni, nem tudják, mi a helyes, nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És itt gondolhatunk a kisgyermekekre, lehet, hogy csak a kisgyermeket 120 ezeren voltak abban a nagyvárosban. De gondolhatunk a felnőttekre is. Milyen gyámoltalan, milyen tudatlan lehet az ember. Nem tudja, mi a helyes, az igaz, a jó. Isten pedig szánja. És ott a sok állat is. Szűkkeblű szolgáját, aki amikor végre engedelmeskedett, akkor is annyi mindenben még a saját indulataival elfertőzötten végezte a szolgálatát. Helyreigazítja az Isten. Helyreigazít engem is. Az irgalmas és kegyelmes Úr. És ő akar helyreigazítani mindegyikünket itt. Amen.